Áldás békességet! Sok szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet Pál apostol szavaival. Kegyelem nektek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, pünkösdi előkészítő Isten tiszteletünkön énekeljünk egy éneket. A kék énekes könyvünkben a 770. tehát 770. számú énekünk. A gyülekezetünkben sokan szeretik ezt az éneket, ilyenkor, amikor csütörtöki Biblia óra van, akkor sokszor kérték már tőlem is ezt, és ez most nagyon kapcsolódik is a mai témánkhoz. 770. számú énekünk, az Úr csodásan működik. Gyertek testvérek, folytassuk imádsággal. Urunk és Istenünk, köszönjük neked, hogy most itt lehetünk. Köszönjük neked azt a lehetőséget, hogy most egy kicsit megálljunk. Köszönjük neked azt a lehetőséget, hogy most egy kicsit mással foglalkozzunk, mint amivel akár egész nap foglalkoztunk. Te látod, hogy hogyan érkeztünk, hogy hajszolva jöttünk-e, vagy fáradtan, vagy éppen unottan. Látod, hogyha azért jöttünk, mert feladatunk van, mert ezután az Isten tisztelet után presbiteri gyűlés is lesz. Látod, hogy ha azért jöttünk, mert most a konfirmációnak az ünnepében lehettünk, annak az ünnepében, hogy te hitet adsz nekünk, és meg is erősíted azt a hitet. Megkönnyörülsz rajtunk, és növeled a mi hitünket. És Urunk, azt is látod, ha nem ezek miatt jöttünk, vagy nem ezeknek a öröme, vagy éppen terhe van a szívünkben, hanem valami teljesen más. Köszönjük, hogy mégis most itt lehetünk, és mindezt letehetjük a te kezedbe. És kérhetjük, és várhatjuk, hogy a te szent lelked, aki láthatatlanul, de mégis ellenállhatatlanul munkálkodik, hogy ő most is eljöjjön közénk, és a mi szívünket is formálja. Kérünk téged, hogy ezen a, késő délutáni, esti órán úgy szólj hozzánk, hogy az megragadja a mi gondolatainkat, a mi szívünket, a mi képzeletünket. Mutasd meg, hogy milyen életet kaphatunk a te szent lelked által. Köszönjük neked, hogy te meg akarsz minket ajándékozni, és nem is akármivel, hanem önmagaddal. Kérünk, hogy így légy most itt velünk, és áld meg Isten tiszteletünket. Amen.
Amen.
Kedves testvérek, pünkösdre készülve most egy igeverset olvasunk az előkészítő alkalmak során. Ez az egy igevers pedig Ézsaiás könyvéből, a 11. fejezet második verséből szól hozzánk. Tehát Ézsaiás könyvének 11. fejezetének második versét így olvasom. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Ez Isten igéje. Kedves testvérek, 1962. októberében az Amerikai Egyesült Államoknak komoly fenyegetéssel kellett szembenéznie, ugyanis felfedezték, hogy Floridától alig 90 mérföldre, Kubán 42 szovjet nukleáris rakétát telepítettek, rakétabázist telepítettek, amelyeknek, hogyha megnézték, hogy milyen hatótávolságot tudnak ezek a rakéták bejárni, akkor azt látták, hogy gyakorlatilag az Egyesült Államok összes nagyvárosát elérte, és el tudta volna pusztítani ezek közül a rakéták közül bármelyik. Ezt a 62. októberét nevezzük a történelemben a kubai rakétaválságnak, amikor bizony nagyon hamar, nagyon komoly fenyegetésre kellett választ adnia, hát nyilván a másik nagy világhatalomnak, az Amerikai Egyesült Államoknak. És egyes történészek szerint ez volt az egyik legveszélyesebb pillanat így az emberi történelemben, amikor nagyon közel voltunk ahhoz, hogy hamar elpusztítsunk akár kontinensnyi méretű részeket a világunkból. És hát nyilván, ahogyan az lenni szokott vészhelyzetben, nagy tanácskozások folytak az amerikai Fehérházban, a kabinet és minden egyéb bizottságot összehívtak, és ezeknek a tanácskozásoknak a jegyzőkönyve, azok mind nyilvánosak vagy publikusak, és a tanácskozás első napján az akkori amerikai elnök, JFK, Kennedy elnök azzal fejezte az első napot, hogy meg kell, hogy támadjuk Kubát, hogy válaszolnunk kell, és a válasz az egy támadás lesz Kubával szemben. És ez így folyt még jó néhány napig, hogy ez volt a fő megoldási stratégia, hogy bizony ellentámadásba kell lennülni, nem szabad megvárni, hogy a szovjetek indítsák el ezeket a rakétákat. Azonban a harmadik napon az egyik diplomata, a kabinet egyik alkotó tagja, George Ball azt tanácsolta, hogy ez egy idézet lesz, hogy gondoljuk végig, hogy milyen következményei lennének ennek. Ez látszólag nem egy olyan érdekes vagy különleges megszólalás, de mégis ez volt az a megszólalás, ami utána megváltoztatta a tanácskozásnak a menetét, és végül a végére ugye ismerik a történelemből egy szelídebb megoldást választottak, ugye egy blokkáddal körülzárták Kubát, és végül aztán sikerült tárgyalásokat is indítani, és végül nem tört ki atomháború. Egy rossz tanácsnak beláthatatlan következményei tudnak lenni, és ugyanígy egy bölcs, egy jó tanács is hatalmas, nagyon jó következményei tudnak lenni, életeket tud menteni a jó tanács. Most a pünkösdre készülve az imént hallott ézsaiási igét követjük végig, ami igazából nem is egy pünkösdöt előremutató szakasz az Ószövetségen belül, hanem kifejezetten a Messiásról szól, a Messiás királyról, akit Isten lelke ken fel arra a szolgálatra, arra a küldetésre, amiért jön. És mégis hisszük, hogy aki ebben a messiásban, ebben a Krisztusban, Jézusban hisz, az ő is ugyanennek ennek a küldetésnek a részévé válik. Most nem megyek bele részletesen, hogy mondjuk a heidelbergi káti, a hitvallásunk ezt milyen szépen bontja le, de a lényeg az, hogy aki Krisztusban hisz, az azt a lelket kapja, akiről itt szó van ebben az igében, a bölcsesség és értelem lelkét, a tanács és erő lelkét, az Úr félelmének és ismeretének a lelkét. És ma este így a második páros fogjuk megnézni ezek közül az ajándékok közül, amit a próféta említ, a tanács és erő lelkéről fogunk együtt gondolkodni, és igazából két kérdésre keressük majd így a választ, hogy egyrészt milyen tanácsról és erőről van itt szó, amire nekünk nagy szükségünk van, és a másik pedig, hogy hogyan lesz ez valóságos a mi számunkra, akik itt és most vagyunk. Először tehát, hogy miféle tanácsról és erőről van itt szó. Kezdjük ott, hogy nem mindenkinek van szüksége tanácsra. Annak van szüksége tanácsra, aki érthető módon tanácstalan. Annak, aki útelágazásnál van, és nem tudja, hogy merre induljon. Vagy annak van szüksége tanácsra, aki kifogyott az ötletekből, kifogyott az erőből, elfogytak az eszközei. Azt is mondhatnánk, hogy nagyon sokszor a kétségbeesett embernek van szüksége tanácsra, vagy a kétségbeesett ember hallja meg, és tartja meg a tanácsokat. De nyilván a tanácsokról nem csak ezek a hétköznapi helyzeteink juthatnak eszünkbe, amikor egymásnak jó tanácsot, vagy éppen használhatatlan tanácsot adunk, hanem más formában is része az életünknek. Vannak ugye tanácsadók, pénzügyi és egyéb tanácsadók is. És kíváncsi voltam, hogy vajon ma mennyire fontos az ilyen tanácsadóknak a jelenléte. És hát több útja van annak, hogy ennek utána járjunk, hogy ezek mennyire számottevőek vagy sem. Én most a következőt választottam, megkerestem egy ilyen olyan honlapot, amelyik mesterséges intelligencia alapján működik, ami az esetünkben azt jelenti, hogy nagyon sok adathoz, kutatáshoz fér hozzá, és ezt nagyon gyorsan tudja számunkra összesíteni. És hát megkérdeztem, hogy az interneten elérhető adatok alapján, vagy becslések alapján fontos-e az úgynevezett tanácsadói ipar. És hát az derült ki, hogy a legnagyobb bevételekkel rendelkező iparágakhoz képest igazából nem számottevő. Mondhatnánk ezt úgy is gazdasági oldalról, hogy nem ebben van a pénz, hogy valaki tanácsadó legyen, nem arra megy a legtöbb befektetés, hogy tanácsokat kérjünk. Viszont ha már ott voltam ennél az oldalnál, amit ugye egyre többen próbálnak megérteni, megismerni, hogy hogyan is működik egy ilyen oldal, megkérdeztem, hogy ezt az oldalt milyen kérdésekkel szokták felkeresni, milyen kérdéseket tesznek föl, miben kérnek tanácsot egy ilyen mesterséges intelligenciától. És hát nem az jött ki, amire számítottam, tehát nem ilyen személyes jellegű kérdéseket tettek föl ezeknek a úgynevezett robotoknak, tehát nem azt kérdezték, hogy hogyan oldjam meg a házassági konfliktusomat, vagy hasonló, amitől mondjuk félnénk, hogy nehogy ezek a személyes kérdések kikerüljenek az emberi kapcsolatainkból, hanem elsődlegesen ilyen munkával kapcsolatos kérdéseket tesznek fel az emberek, pénzügyi tervezést kérnek, befektetési tanácsadást, vagy karrierépítést és hasonlókat. Tehát üzleti és gazdasági oldalról azt mondhatjuk, hogy ez nem olyan jelentős, nem olyan fontos, hogy tanácsokat kérjünk vagy kapjunk. De hogyha eltekintünk ettől a résztől, és tényleg a személyes életünkről gondolkodunk, azért ott is szerintem sokunkban ott van, hogy nem igazán érezzük szükségét annak, hogy tanácsokat kapjunk. Talán az is felfogad bennünk, hogy igazából Dunát lehetne rekeszteni a rossz vagy a kéretlen tanácsokkal, tanácsadókkal. Valószínűleg sokkal kevesebb igazán jó tanácsot kaptunk, vagy akár sikerült nekünk adnunk, mint amennyi rosszat kaptunk. Az egyik amerikai együttes ezt énekli, egy idézet lesz: egy jó tanácsnál nincs nyomasztóbb. Senki nem kíváncsi arra, hogyan élje az életét. Egy jó tanácsnál nincs nyomasztóbb, senki nem kíváncsi arra, hogyan élje, hogyan kellene élni az életét. És könnyen legyíthetnénk erre az idézetre, hogy hát ez egy ilyen kamaszos, lázadó dal, ami nem akarja meghallani a bölcseknek a tanácsait, de hogyha jobban belegondolunk, azért sokunk gondolataiban ott tud lenni az, hogy miért érezzük nyomasztónak, vagy legalábbis nem kívánatosnak azt, amikor valaki jó tanácsot akar nekünk adni. Azért, mert amikor tanácsra szorulok, akkor általában nem vagyok a helyzetnek a magaslatán. Akkor valószínűleg már más is észrevette, hogy segítségre van szükségem. Meg persze vannak tényleg olyan helyzetek, amikor kéretlen tanácsokat is kapunk, amikor kioktatnak minket, ezek miatt is azt érezzük, hogy nem jó tanácsot kapni. De remélem, hogy a testvéreknek is vannak olyan tapasztalataik, amikor viszont azt érték meg, hogy tényleg jó tanácsot kaptak valakitől. Olyan tanácsot, ami helyén mondott segítség, útmutatás volt, aminek volt alapja, és amire miután hallgattak, kiderült, hogy érdemes volt meghallani azt a tanácsot, és az is egy nagyon felemelő érzés, hogyha azt láttuk, hogy Isten a mi tanácsunkat tudta így felhasználni más életében. Azt írja Ézsaiás próféta, hogy Isten lelke a tanács lelke. Mit is jelent ez? Ő nem abban akar tanácsot adni nekünk, hogy hogyan építsünk karriert, és mielőtt félre vinne minket ez a megfogalmazás, úgy is megfogalmazom, hogy Isten nem abban akar nekünk tanácsot adni, hogy hogyan érjük el a saját céljainkat. Ő nem ebben akar nekünk tanácsot és útmutatást adni, nem is erre van igazából szükségünk. Isten lelke mindig olyan ajándékokat akar nekünk adni, amit magunktól nem tudnánk megszerezni, elérni, kicsikarni. Tegnap így hallhattunk például a bölcsességről, a mennyei bölcsességről, arról a bölcsességről, ami nem csak abból ered, hogy mondjuk valakinek sok tapasztalata van, hanem sokkal inkább abból, hogy már Isten szerint tudja megítélni, hogy mi a jó és mi a rossz. Ez egy olyan bölcsesség, amit csak Isten lelke tud megadni nekünk. Isten lelke tanácsot szeretne nekünk adni, és szükségünk is van az ő tanácsaira, és az ő tanácsaival helyes döntéseket tudunk hozni. Na de milyen értelemben helyes döntéseket? Hogyha nem az a célja, hogy a mi saját céljainkat jobban, ügyesebben vagy rövidebb úton érjük el, akkor mihez segítenek hozzá minket Istennek a tanácsai? Tudjátok, az a kifejezés, ami itt szerepel a Szentírásban, azt úgy is lehetne fordítani, hogy terv. Hogy Isten lelkének terve van. Istennek terve van. Terve volt a világgal, amikor megteremtette, nem azért teremtette, mert egyszerűen csak képes volt rá, vagy mert nagyon hétköznapi módon fogalmazva ne lett volna jobb dolga, vagy hogy kipróbálta, hogy milyen, ha megteremti a világot. Isten céllal teremtette meg ezt a világot, azért, hogy az ő szeretetét megmutassa benne. És terve volt arra is, mit fog tenni azért, hogy a tőle szabad akaratból elszakadó embert aztán visszaszeresse magához. Terve volt arra, hogy hogyan állítsa helyre azt, amit az ember tönkretesz. Istennek terve van a világgal, és Istennek terve van a te életeddel is. Erről is a Szentlélek tud minket meggyőzni. És tudjátok, nagyon sokszor az elsőt még úgy megértjük, úgy elfogadjuk, és örülünk neki, hogy Istennek van célja ezzel a világgal, azért ez mégis reménységet ad nekünk, de ehhez nehezen kapcsoljuk oda ezt a másikat, hogy Istennek milyen terve van velem. Hogyan kapcsolódik ez a kettő? Az egyik nagyon általánosnak tűnik, míg a másik nagyon személyes. Pedig ez a kettő, ez nagyon is egymáshoz kapcsolódik, sőt, nem szabad ezt a kettőt elválasztanunk egymástól. Istennek az a terve, az az akarata, általánosan is, és személyesen is, hogy te megismerd az ő szeretetét minél személyesebben. Az az ő akarata, hogy megismerd az ő szeretetét. Ez az elsődleges terve. Ezt akarja, ezt munkálja a világban az ő lelke által, és ezt munkálja mi életünkben is. És minden más, ami mondjuk a személyes életünk szempontjából bennünk felmerül kérdésként, a hivatásunk, vagy a munkánk, a párkapcsolat, vagy a házasság, vagy a család kérdés, és sorolhatnánk mindazt, amiben személyesen érezzük sokszor azt, hogy szükségünk van tanácsra, az mind ehhez kapcsolódik. Ebből fakad. Abból, hogy Istennek az a terve, hogy vele szeretett kapcsolatban éljünk. Nem külön terv. Hogyan kell ezt érteni? Úgy, hogy ha valami téged nem ebben a szeretett kapcsolatban erősít meg, az nem illeszkedik Isten tervébe. Az nem Isten terve a te személyes életedben. Az nem az a döntés, ami felé Isten téged segíteni akar. Nem abban akar segíteni, hogy eltávolodj tőle, hanem abban, hogy hogyan éld meg minél inkább ezt a kapcsolatot. Amikor arról beszélünk, hogy Isten tanácsot ad, akkor arról beszélünk, hogy ő vezetni akar abban, hogy megismerd őt személyesebben, hogy az evangélium az még valóságosabb legyen számodra. És minden egyéb személyes kérdés az már valóban ehhez fog kapcsolódni. Isten azokban is vezetni tud és akar, de ott lesz emögött az, hogy ő nem azt szeretné csupán, hogy nem tudom én, elérjük a legjobb munkahelyet, amit el tudunk képzelni, hanem azt, hogy olyan munkahelyünk legyen, ahol meg tudjuk élni a vele való kapcsolatot, ahol akár világítani tud a hitünk. Illetve az is ott van ebben, hogy amikor nem úgy alakulnak a dolgaink, ahogyan mi terveztük, akkor kereshetjük azt, hogy mégis hogyan tud ez Istenhez közelebb vinni. Az, ami történt, az, ami nem a mi terveink szerint történt. Tehát Istennek a terve az, hogy megismerjük az ő szeretetét személyesen. És ő ebben akar tanácsolni, vezetni, hogy ez minél inkább ott legyen az életünkben. De a próféta nem csak tanácsról és tervről beszél, hanem erőről is. És ezt így is fordíthatnánk, hogy hatalom. Nagyjából 2 éve az IFI-ben egy másik ézsaiási ilyen messiás proféciáról volt szó, azzal készültünk az adventre, és akkor András beszélt a csodálatos tanácsosról, mint ami az egyik címe vagy neve Jézusnak, a messiásnak. És ő akkor összefoglalta, hogy hogyan kapcsolódik ez a kettő össze, a tanács és az erő, amit ott csodálatosnak fordít a Biblia fordításunk, hogy hogyan kapcsolódik ez a kettő egymáshoz, és hogy miért fontos, hogy ez Istennél van ez a kettő együtt. És remélem nem fog butaságot mondani ahhoz képest, amit ő akkor mondott, de hogy arról van szó, hogy Isten, amit mond, azt ő meg is tudja tenni. Azért kapcsolódik ez a kettő, mert Isten nem csak útmutatást ad, hanem erőt is ad ahhoz, hogy aztán abban megmaradjunk, vagy azt szerint éljünk. És Isten olyan király, aki meg is cselekszi azt, amit ő mond, képes végrehajtani. Sokszor éppen az a bajunk a tanácsokkal, bármennyire jó szándékkal adják is, hogy hát könnyű azt mondani, bezzeg, hogyha ő tényleg az én helyzetemben lenne, akkor látná, hogy nem olyan egyszerű megfogadni azt a tanácsot, hogy nagyon sok erőre van szükség ahhoz, hogy tényleg az meg is történjen. Bezzeg, ha a helyemben lenne. Isten úgy ad tanácsot, vagy inkább úgy fogalmazok, hogy Isten nem kér olyat tőlünk, amikor az engedelmességről van szó, amihez ne adná az ő erejét is. És nem vezet olyan útra, amin ő ne tudna végigvezetni. És az előbb mondtam, hogy a tanácst is lehet máshogy fordítani, tervként is lehetett azt fordítani, úgy ugyanígy az erőről is többféleképpen beszélhetünk. Az első, ami talán eszünkbe jut, azok a hősök, ugye, akik nagyon erősek, akik valami példaértékű, dicséretre méltó nagy teljesítményt érnek el. És a Biblia is használja ilyen értelemben ezt a kifejezést, hogy erő, mint hőstett. De azért mégse teljesen úgy, ahogyan arra mi gondolunk. Mert hogy a hőstett a Biblián belül igazából azt jelenti, hogy másnak a javára van, és hogy másnak példaérték az a tett, vagy az az életvitel. Tehát nincs benne az, hogy ez egy látványos olyan tett, amire az embereknek leesik az álla, amiről mindenki tud, de mégis valami olyan tett, amihez nyilván erőre van szükség, ami áldozatot követel, és ami nem nekem jó, hanem valaki másnak. Ezeket nevezi hőstetteknek a Biblia. És az Istennek való engedelmeskedés az ritkán látványos. Nem látványos, de hatással van. Amikor Jézus arról beszél, hogy hogy ti só és világosság vagytok, akkor nem arra gondol, amikor túlsózzák az ételt, amikor nem lehet nem észrevenni, hogy abban só van, hanem amikor érezzük, hogy rendben van, hogy észrevesszük, hogy hatással van. Tehát amikor arról hallgatjuk az igét, hogy Isten lelke nekünk erőt akar adni, akkor merjük komolyan venni ezt az ígéretét is, hogy aki az ő lelkét kapja, az hőstettekre lesz képes. Az hőstettekre lesz képes. De nem látványosságra, nem arra, hogy mindenki egyből ezt látni fogja, de arra igen, hogy olyat is meg tudjunk tenni, ami nem nekem jó, hanem a másiknak, amit névtelenül is akár meg lehet tenni. És a másik jelentése pedig az erőnek a hőstett mellett az a képesség. Egyszerűen arról szól, hogy képes vagyok arra, amit meg kell tennem. Képes vagyok megtenni. És azért vagyok képes, mert Isten tesz képessé rá. Vannak, akik az erőt sokszor úgy képzelik el, hogy az a hatalomról szól, hogy mi fölött van hatalmam, rendelkezésem. Az egyik nemrégi ilyen fiatalok számára kicsit talán ismertebb filmes és könyves példa, az egyik ilyen tudományos, fantasztikus történetben, a Dűnében hangzik el az a mondat, hogy a fölött van hatalmad, amit elpusztíthatsz. Sokszor ezt látjuk, hogy ez jelenti hatalmasnak lenni, ez jelenti erősnek lenni, hogy képes vagyok akár kárt is tenni, képes vagyok bármit megtenni. A Biblia szerint azonban ez a hatalom, ez a szolgálatra adatik. Azért ad nekünk Isten erőt, ahhoz ad képességet, hogy valóban Isten útján járjunk. Ez sokkal nagyobb erő, mint akár a pusztításnak az ereje. Amikor viszont a Szentléleknek az ajándékairól így hallunk, arról, hogy ő hogyan tud tanácsolni minket, arról, hogy hogyan tud erőssé tenni, és olyan emberre, aki hőstettet hajt végre, akkor ott tud lenni a szívünkben egyfajta vágyakozás, hogy de jó lenne, hogyha én is így élhetnék, de jó lenne mindezt megtapasztalni, hogy én szeretnék a léleknek az ajándékaiból így részesülni, és ez, szeretném, hogy ez enyém legyen. És ott van bennünk ugyanúgy egy nyugtalanító kérdés, hogy jó, de én mit tehetek ezért? Azon kívül, hogy kérhetem, hogy Isten lelke adja nekem ezeket az ajándékokat. Mit tehetek azért, hogy ez valóságos legyen az én életemben? Ez a második kérdésünk. Az egyetlen, amit én tehetek, az, hogy Jézusra figyelek. Arra a Jézusra, akiről ez a profécia is szól, és azt mondja róla, hogy az Úr lelke megnyugszik rajta. Megnyugszik rajta, vagyis őt tölti be, az ő személyében és az ő történetében látható, hogy milyen az, amikor Isten lelke tanácsol és erőt ad. Őt figyelhetem. De miért tegyem ezt? Hogyan fog ez engem közelebb vinni ehhez? Hogyha Jézust figyelem, ha őt keresem, akkor azt fogom látni, hogy számára a legfontosabb az volt, hogy az ő mennyei atyának a tervét megvalósítsa, hogy abban kitartson, hogy az ő küldetését betöltse. Tudjátok, sokszor mentegetjük magunkat, én is mentegettem magunkat, azzal, hogy azért Jézus mégiscsak más volt, mint mi, hogy őt nem kerítették úgy hatalmába érzések, indulatok, hangulatok, vagy akár félelmek, olyan dolgok, amik sokszor úgy érezzük, hogy minket eltávolítanak attól, hogy Istent keressük, vagy neki engedelmeskedjünk. De a Biblia egyértelműen tanítja, hogy Jézus teljesen ugyanolyan ember volt, mint mi, egyetlen egy kivételt, egyetlen egy különbséget leszámítva. És ez a különbség, ez abban látszott, hogy őt Isten országa jobban vonzotta minden másnál. Minden másnál jobban vonzotta. Minden más hátrébb került emiatt. Jelentéktelen volt ahhoz képest, hogy ő az Istennel való szeretet kapcsolatát megélje, aminek ugye a része az engedelmesség is. Ő nem csak annyit mondott, hogy keressétek először Isten országát, ahelyett, hogy aggodalmaskodnátok sok minden miatt, hanem ezt meg is tette. Amit tanított, az szerint is élt. És amire meghív minket, ma élő tanítványait, azt ő mind úgymond végigcsinálta. És nagyon könnyű lenne ezek alapján azt mondani, hogy jó, Jézus az igazi példakép, aki megmutatja, hogy hogyan lehetünk Istenfélő emberek, hogyan lehetünk jó keresztények, de nem ezért figyelünk Jézusra, hogy csak példát lássunk, hogy így is lehet. Jézus, hogyha Jézust figyeljük, akkor azt fogjuk észrevenni, nem azt, amire, hogyha kicsit jobban összeszedjük az erőnket, akkor nekünk is menne, hanem azt fogjuk észrevenni, hogy ő olyanokat tett meg, amire mi egyébként képtelenek vagyunk. Képtelenek vagyunk arra, hogy mi annyira megalázzuk magunkat Isten előtt, hogy tényleg őszintén azt mondjuk, hogy legyen meg a te akaratod. Mi képtelenek vagyunk magunktól arra meggyőződésre jutni, hogy Isten mindennél és mindenkinél fontosabb. Ahhoz, hogy én ide eljussak, ahhoz valami nagyon komoly változásnak kell történnie, amit a Biblia úgy mond, hogy valaminek meg kell halnia. Az alapvető természetemnek. Annak a természetnek, annak a működésnek, annak a szívnek, amelyik nem kíváncsi semmilyen tanácsra. Vagy csak olyan tanácsra kíváncsi, amelyik a saját céljai elérésében segítik. Magamtól én nem lennék képes arra, hogy ennyire megalázza magam, hogy ennyire nyitott legyek arra, hogy Isten legyen az, aki vezet. De pontosan ezt a halált, amit az előbb mondtam, ezt Jézus magára vállalta. Jézus ezt megtette helyettem, ő azt végezte el, amit mi nem tudnánk elvégezni, és azt a lelket adja nekünk, akit mi nem tudnánk elérni. Ez az örömhíremben. Hogyha így Jézus áldozatát megértem, akkor az alázatra tud indítani. Arra az alázatra, hogy bizony szükségem van Isten tanácsára. Bizony szükségem van arra, hogy ne a saját terveim, hanem Isten terve valósuljon meg. Bizony szükségem van arra, hogy az ő lelke töltse be az életemet, hogy képessé tegyen arra, amire magamtól nem lennék képes. Kedves testvérek, Jézus megígérte, hogy aki hisz benne, az megkapja ezt a lelket. A tanács és erő lelkét is. Úgyhogy a végére hadd tegyek fel néhány kérdést, amin majd a csendes perc alatt gondolkodhatunk, imádkozhatunk, és így folytathatjuk majd mindazt, hogy személyessé váljon számunkra az elhangzott gondolatok. Az első kérdés az, hogy te neked most miben lenne leginkább szükséged tanácsra, útmutatásra Istentől? Aztán pedig mit jelent most számodra az, hogy Isten terve az fontosabb, mint a te terveid? Fontosabb, mint minden más terv. És végül arról is gondolkodhatunk, hogy hogyan fakadhatnak valódi, konkrét döntések abból, hogy Isten országa lesz a legfontosabb, az első az életemben. Adja meg nekünk Isten az ő szent lelkét, hogy ezek a kérdések ne összenyomjanak bennünket, hanem valóban olyan világosságot adjanak, amit utána tudunk majd követni. Ezért imádkozzunk is most. Thank you. Szentlélek, Úristen, köszönjük neked, hogy tőled kérhetünk tanácsot, útmutatást. Köszönjük, hogy nem kell szégyeljük magunkat, amikor elismerjük előtted, hogy nem tudjuk, hogy merre menjünk. Amikor nem tudjuk, hogy két út közül, amelyik egyenlőképpen nehéz, vagy egyenlőképpen könnyű és kívánatos, hogy melyik úton menjünk tovább. És azt is eléd hozhatjuk, amikor viszont nem, hogy két út közül kell választanunk, hanem nem is látunk magunk előtt utat. Köszönjük, hogy te tudsz minket tanácsolni. És te tudsz és akarsz minket a személyes döntéseinkben, kérdéseinkben is vezetni. Köszönjük neked, hogy te úgy akarsz minket vezetni, hogy a legfontosabb dolog valósuljon meg, vagy erősödjön meg az életünkben, a veled való személyes közösségünk és szeretett kapcsolatunk. Drága Uram, én most imádkozom azért, hogyha ez még távol van tőlünk, akár az, hogy mit jelent személyesen átélni azt, hogy a legnagyobb ajándék az, hogy te önmagadat adtad értünk, hogy segíts ezt megértenünk. Mutasd meg, hogy milyen nagy ajándékot adtál nekünk az Úr Jézusban. Mutasd meg azt, hogy tényleg olyat adtál nekünk, amit mi magunktól nem tudnánk elérni. Kérünk, Urunk, hogy ragyogtasd fel előttünk a te örömhíredet ebben a pünkösdi ünnepben is. Hadd lássuk meg, hogy a legnagyobb ajándék az, hogy te közel jössz hozzánk. Köszönjük neked így a mai örömhírt is. Köszönjük neked azt, hogy te is kérdezel tőlünk, nem csak mi kérdezhetünk tőled. Köszönjük, hogy a kérdéseid által is vezetni akarsz minket. És külön hálát adunk neked azért is, mert te nem csak meg tudod mutatni, hogy merre menjünk. Nem csak annyit mondasz nekünk, hogy olykor válasszuk a nehezebb utat, hanem megadod hozzá az erőt is. Képessé teszel arra, hogy tényleg ne csak magunkért éljünk, hanem másokért is. Hogy igazán érted éljünk, miattad akarjunk élni és cselekedni. Könyörgünk a gyülekezetünk betegeiért, gyászolóiért, mindazokért, az emberekért is, akik a környezetünkben vannak, akik sóvárognak jó tanács után, akik erőtlenek, akik ugyanolyan gyengék, amilyen gyengék mi is vagyunk nélküled. Kérünk, hogy te formálj minket, ha úgy látod jónak, idővel jó tanácsadókká. Olyan tanácsadókká, akik olyan tanácsokat adnak, amik te hozzád visznek közelebb. Könyörülj meg rajtunk, küldd el a te lelkedet, adj vigasztalást, adj bátorítást, adj gyógyulást, testi és lelki értelemben is. És kérünk most különösen a presbiteri gyűlésért is, hogy ott is hadd tapasztaljuk meg azt, hogy abban, ami emberi, abban, ami emberileg bölcsességet igényel, hadd tapasztaljuk meg, hogy te ennél sokkal többet tudsz adni. Te magad légy, aki tanácsolsz minket, mert ez a te gyülekezeted, hiszük, hogy te akarod, hogy itt élet legyen, hogy itt emberek ismerjenek meg téged. Így vezess, mint közösséget minket, és vezess minket egyen-egyenként is. Jézus nevében kérünk. Amen. Imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. És most pedig egy olyan énekkel fejezzük be az Isten tiszteletünket, amelyik egy ilyen személyes kérésünk lehet Isten szent lelkéért és az ő vezetéséért. A 746. számú énekünket fogjuk énekelni. Éltem minden dolgában az Istent kérem bátran, és észrevehetik a testvérek, hogy ezt egy másik dallamra is lehet énekelni, ami nagyon hasonló ahhoz, ami itt éppen a kottába szerepel, és mi arra fogjuk énekelni most ezt a dallamot, ezt ismerjük ezt a dallamot, a Már nyugosznak a völgyek, ez egy esti énekünk, ha valakinek mégis jó, hogyha ott van a szem előtt, a 698. számú énekünknél megtaláljuk a kottát, de mi most a 746. számú énekünk szövegével énekeljük. Isten áldását. Így szól az Úr, bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Amen.